Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés legfrissebb száma, Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és hagyj kezdjem mindjárt egy kérdéssel, Attila. Marosi Lacit szélsőnek tekintjük, vagy átlövőnek tekintjük?
Hát ez egy nagyon...
Miért kérdezem?
Ez egy nagyon szívbevágó kérdés. Igazából nem is kérdés. És amikor olvastam mi volt, kézilabdázó, kézilabdázója, vagy mi a...
Kézise
sorozatban egy kis életrajzot róla, és azt olvastam, hogy a bal szélsőből lett bal átlövő, akkor azt hittem, hogy egyből felhívom az Zümit, mert valószínűleg, hogy szívszédítést kapott, mert tehát tudni kell róla, hogy ő sose volt bal szélső. Ő mindig is balátlövő volt, és akkor került balszélre, amikor valamelyik edzője éppen úgy gondolta, hogy egyrészt nincs balszélsője, másrészt pedig, ugye főleg a mi időnkben, manapság is, de azért a mi időszakunkban volt egy olyan elképzelés, hogy az átlövő az csak 2 méteres lehet, és akkor voltak olyan edzők, akik azt gondolták, hogy na, fiam, te baromi ügyes vagy, és nagyon sok gólt lősz, és mindent tudsz a kézilabdára, de nem vagy 2 méteres, akkor nem játszhatsz átlövőn. Illetve hát az Üminek azért volt olyan,
hogy... Folytatnád, mert mondjuk el, hogy miért kérdeztem, mert szerintem nem mindenki tud minket most követni. Ugye itt pár nappal ezelőtt Pásztor Pistával hármasban beszélgettünk a kézivezérés extrában, szóba került a kézise választás, és ott ugye beszélgettünk, hogy vajon ki lehet, kik lesznek a befutók, telibe találtad, hogy Kovács Péter fog nyerni, erről majd külön beszélünk, de azt mondtad, hogy neked ennél fontosabb, hogy a 10-be legalább egy szélső kerüljön be, ha már a nőknél egyetlen egy szélső sem tudott az első 10-be kerülni, és hát nincs szélső az első 10-ben, az az igazság. Mondom, itt felesbe megadhatjuk Marosi Lacinak a, mert valóban ugye így apostrofálta őt a szövetség oldala, hogy a bal szélsőből lett bal átlövő, és akkor nem tudom, hogy ezzel most elégedett vagy-e, vagy sem.
Nem vagyok vele elégedett, mert tényleg tehát a Marosi Laci nem szélső, na maradjunk abba. Ő egy igazi átlövő volt, belső posztokon volt igazán elemében, de mivel egy abszolút kézilabda zseniről van szó, gyakorlatilag a pálya bármelyik pozíciójában feltűhetett, és gólt tudott lőni balszélről is, éppen vagy jobbszélről is, vagy középről beállóból is. Sőt, még a kapuba is nagyon jó, ezt még elmondhatom így háttérinformációként. Volt egy ezzel kapcsolatban egy nagyon vicces történet, ha ez talán most még így belefér a beszélgetésbe, hogy egyik szezonnak a végén Lemgóba ilyen levezetés volt, és tesztelték az új játékosokat, akiket le akartak igazolni a következő évbe, és jött egy gyerek szélre, és a Lajos volt az edző, Mocsai Lajos, megkérte a Zümit, hogy álljon be a kapuba neki egy kicsit, hogy lássák, hogy tud lőni. És hát a történetnek az volt a lényege, hogy a Marosi Laci előadása szerint, de azt hiszem, hogy hiteles, hogy hát ez a fiú, ez nem nagyon tudott neki szélről gólt lőni. Mindent kivédett neki. Aztán leigazolták, és 2 évvel később Bundesliga gólkirály volt a bal szélben a gyerek. Úgyhogy ennyit arról, hogy milyen jól véd az Ümi szélről is, meg mindenfelől. Úgyhogy én azt mondom, hogy én azért egy picit hiányérzetet kell, hogy mondjak ebben kapcsolatban, hogy se a lányoknál, se a fiúknál ezek a fantasztikus szakértő volt szövetség kapitányok nem gondolták úgy, hogy szélsőjátékos a magyar kiadásban befért volna az első 10-be. Ez szerintem egy diszkrimináció, ahogy mondtam már múltkor.
Tényleg, mondjuk tényleg, hogy mondjuk Iváncsik Misi nem tud odaférni az első tízbe, vagy Borsos Attila, hát tényleg mehet.
Ez azért...
Azad van egyébként, ez valahogy így azért súlyozni kéne, én is azt gondolom, hogy...
Azért van, mert ugye rengeteg sok belső játékos van, jó játékos, és nyilván az egyik újjukat harapják, amikor vagy a másikat, hogy kit választanak, de valahogy a prototípusa a kézilabdázónak az a nagylövő.
Igen.
Ez pedig egyáltalán nem így van, mert nyilván a nagylövők azok sok gólt dobnak, meg őt lövik sokszor a 7 métereseket is, ezért sok góllövő listát, vagy gólkirályi címet szereznek, de azért a kézilabda játéknak a salva borsa az nem csak a góllövés, hanem az előkészítés is, azok a finomságok, amik viszont a szélsőkben sokkal jobban benne vannak, mint egy átlövő játékosban. Mindezzel együtt azt mondom, hogy az a 10 játékos, aki bekerült itt a ranglista első 10 helyére, annak mindegyiknek abszolút helye van, és óriási egyéniségei voltak a magyar kézilabdázásnak, a férfinek ez alkalommal. De azért szerintem egy ilyen listába illet volna betenni legalább egy szélsőn.
Akkor most már nézzük a listát, jó? Az első 10-et így hátulról előre. Fenyő András lett a 10-dik, ugye a 60-as évek legendás.
Sajnos már én se láttam játszani, de amikor én gyerek voltam, akkor ő volt abszolút az etalon, a Fenyő Bundzsó, ő volt a nagy bombázó.
Igen. Kovács László Laci bácsi lett a 9. Ő az egyszerűen beálló egyébként, mert legalább itt van beálló, mert a lányoknál beálló se volt.
Igen, egyébként. Igen. De azt hiszem, ez inkább ez Laci bácsi egész életművének.
Életművé, én is azt gondolom.
Bár biztos, őt sem láttam sajnos már még játszani, de biztos, hogy nagyon jó játékos volt.
Igen. Sajnos én se, de... No, aztán két Marosi következik a 8. és a 7. helyen. Marosi Laci Zümi a 8. és Marosi István, aki ugye szintén világválogatott volt a 7. Éles Józsi, és akkor meg kicsit...
Azt hagyd mondjam el a két Marosiról, hogy ebben a listában talán ők a két igazi zsugás játékos, mert ugye a Marosi Pista is a irányító játékos volt, rettenetesen jól cselezett, és egy észkombány volt a pályán.
Az Éles Józsit is ide vehetjük, nem?
Hát, jó, igen, azok ezt a hármat.
Ez így. Bár, igen.
Tehát ők azért olyan játékosok voltak, akik a finomságot is bevitték ebbe a egyébként az erőről és a gyorsaságról szóló sportágba.
Igen. Megmondom őszintén, számomra meglepő, hogy Éles Józsi csak a 6. Én őt dobogóra, legalábbis dobogó közelbe vártam.
Én azt hiszem, hogy tudom, hogy miért csak 6.
Hát az eredmények miatt, nem?
Nem az eredmények miatt szerintem, hanem azért a Józsi egy rendkívül jó játékos volt, de egy sajátos személyisége volt, és mivel a szövetségi kapitányok döntöttek, azért nem egy edzőbarát figura volt a játékos pályafutása alatt, nem volt könnyű kezelni, és szerintem...
Itt nem szabadna számítania, igen.
Tessék?
Itt nem szabadna ilyennek számítania.
Hát nem, de valójában ő azért nem a prototípus a kollektív játékot mindenek elé helyező kézilabdázónak, mint például a Kovács Péter.
Igen. Na jó, szóval Éles Józsi a 6., azért 6. lenni az nem akármi, tehát a minden idők kézilabdás rangsorában. Bartalos Béla egyszem kapusként, ugye a nőknél több kapus is volt az első 10-ben, itt a fiúknál csak Bartalos Béla tudott bekerülni. Perez Carlos a 4. helyen, Charlie, azt hiszem, hogy kézilabdás berkekben őt inkább így ismerjük, és aztán a dobogó, Varga Pista, Varga István egy zseni, tehát ugye őt sem láttam játszani, de hát archív felvételeken igen, ő is világválogatott volt, Nagy Laci a 2. helyen, és viszonylag 5 pont különbséggel, de emlékszem, a nőknél csak egy pont döntött, azt hiszem, végül Görbic és Gódorné között, itt 5 ponttal megelőzve Lacit Kovács Péter lett az első, vagyis a kézisek kézise, ahogy te ezt előre megjósoltad. Mondtad, hogy nem is lehet más, csak Péter.
Igen, ez azért van így tulajdonképpen, mert amikor egy ilyen választás van, akkor ugye két irányba lehet gondolkozni, hogy ki a kézisek kézise, a kézilabdázás legnagyobb zsenie, vagy az a játékos, aki a csapatáért, meg az eredményekért, meg a klubért, a válogatottért a legtöbbet teszi, mind támadásban, mind védekezésben. És azt hiszem, hogy egy ilyen, ennél a választásnál inkább ez az aspektus kerül előre, hogy ki az, aki a legtöbbet tette a magyar kézilabdázásért a pályán, és ebből a szempontból szerintem vitathatatlanul a Péter volt az, aki mind támadásban, mind védekezésben, mind szellemiségében vezéregyénisége volt mindig az adott csapatnak, amiben játszott. Mert hogyha azt néztük volna, hogy ki volt a legnagyobb zseni, akinek volt a legjobb keze, vagy ki tudott a legjobban bejátszani, vagy cselezni, vagy ki látott legjobban a pályán, akkor egész más sorrend jöhetett volna ki, mert valószínűleg például a Varga Pista sokkal nagyobb zsenie ennek a játéknak, mint például a Péter, mert neki olyan volt a keze, meg az egész játéka, ami a látványosságot hozta előtérbe, de például a Pista annyira nem szeretett védekezni. Nekem azért volt szerencsém, egy csapatban is játszottam vele, képzeld el, Spartakusba. Amikor az utolsó évét játszotta, akkor én már ott fenn voltam a Felden csapatnál, úgyhogy személyes élményem is van az edzés munkáról, a meccsekről, meg a dumájáról, mert abban is felhetetlen volt. Óriási történetei voltak. Valami igazság maggal egy kicsit kiszennyezve, de remek figura volt. Tehát tényleg, hogyha ezt nézzük, ezt a zseni faktort, akkor valószínűleg más sorrend lett volna, mert akkor nyilvánvaló, hogy ide kellett volna kerülni az Iváncsik Misinek például, vagy akár a Marosi Lacinak előrébb kellett volna kerülnie, és még egy jó pár játékosnak. De ha azt vesszük, például a Nagy Lacinak a második helye is, azt hiszem annak szól, pont annak, aminek a Péternek az első helye, hogy ő kompletten a személyiségével, a játékával, a védekezésével, a támadással, az előkészítéssel, a hozzáállással vezéregyéniség volt, és ez kiemelte azért a sok jó játékos közül. Úgyhogy azért én nagyjából ebben egyet értek, mondom, ez fáj nekem, de nem baj, mert múltka megbeszéltük, hogy csinálunk egy külön hírességet csarnokát a szélsőknek és a beállósoknak, mert azokból is egy jó pár kimaradt a nagy nevek közül. Úgyhogy szerencsére azt hiszem, hogy ez a híresség csarnoka, ez egy nyitott dolog lesz, tehát majd lehet bekerülni.
Jó, ezen egyébként tényleg.
Nem tudom, hogy pontosan mi lesz a szabály. Ha jól vettem ki, akkor ez még kidolgozás alatt van az MKS részéről.
Na de minket az nem zavar, mert mi csinálunk egy külön, tehát hogy annak mi dolgozzuk ki a szabályait, és akkor majd oda be lehet szavazni mindenkit. Ezen gondolkozom, hogy lehet, hogy érdemes lenne, persze ez így egyébként tök jó, meg tök jó játék az egész, de hogy lehet, hogy ezt korszakokra is lehetne bontani, nem? Hogy ilyen mert nem lehet összehasonlítani a 60-as évek kézilabdáját a 2000-es évekével, tehát annyira minden más, meg a játékosokat sem, hogy szinte képtelenség, meg az eredményeket sem, hát teljesen más mennyiségű, meg ellenfél volt akkor, meg most, szóval nehéz ez így nagyon.
Hát igen, én talán nem is a korszakokat bontanám szét, hanem a posztokat.
Aha.
Tehát valahogy úgy kellene ezt továbbfejleszteni, ezt a játékot, hogy mondjuk minden posztra valamilyen listát állítani, mert azért a kézilabda az egy nagyon poszt-specifikus játék, tehát különösen a régebbi időben, manapság már a belső azért forognak a játékosok, de régen azért egy balátlövő az balátlövőt játszott, az irányító középen volt, a jobb szél és a jobb szélen volt, a beállós bent volt. Manapság ez egy picit fölborult, de éppen ezért nagyon nehéz összehasonlítani a játékosokat egymással, és ilyen sorrendeket csinálni. Talán az egy nagyobb teret nyitna, hogyha a posztokat néznénk, és aztán egyébként van egy-két olyan játékos, mint például a Marosi Laci, aki abszolút több poszton játszott már korábban is, de mondjuk én is jobb átlövő, jobb szél középen játszottam nagyon sok mérkőzésen, tehát vannak olyan Jolly Joker típusú játékosok is.
Igen, de jó, akkor de szögezzük le, de Marosi Laci sose volt szélső. Innen indultunk.
Nem, és ez egyébként egy komoly becsületsértés neki, mert ezt nagyon, nagyon nehezen emésztette meg, amikor szélen kellett játszania. Joggal egyébként, mert egy fantasztikus átlövő játékos volt, csak nehezen tudták elfogadni, hogy ebben az alkattal, 75 kilóval lehet hatszoros magyar gólkirály valaki.
Bár pedig lehetett. Jaj, most már annyit beszélünk a játékról, hogy most már tényleg jó lenne látni valamit kézilabda címen, de hát még mindig úristen több, mint másfél hónap, hogyha semmi nem jön közbe. És ugye akármennyire hosszú a felkészülési időszak, ebben relatíve kevés edzőmeccs fog a csapatoknak beleférni, mert például itt a külföldi tornák, meg minden egyéb, meg a meghívások, hát ezek nagyon-nagyon lecsökkennek.
Igen, hát most láttam a Veszprém például nyilvánosságra hozta az edzőmeccseiknek a listáját, és ha jól láttam, összesen három van, amit fognak játszani. Azt is hazai csapatok ellen talán a Balatonfüred, a Tatabánya és a Gyöngyös a menü, de úgy láttam, hogy a Győr is, vagy a Ferencváros, nem tudom melyiknek a listáját néztem, hogy viszonylag kevés edzőmérkőzést tudnak játszani, és azért ez megnehezíti ám a felkészülést, különösen olyan csapatnak, ahol sokkal beépítendő játékos, úgyhogy nem biztos, hogy tényleg még a legjobb csapatok is így szeptember első hetére már abszolút üzemképesek lesznek. Egyéb iránt láttam a Bundesligában, férfi Bundesligában például csak októberben indulnak a mérkőzések, ami egy elég komoly széria lesz majd, hiszen mivel nem hirdettek ugye kiesőt a Bundesligában, ezért 20 csapattal fognak játszani, azért az 38 forduló jelent, ha jól számolom. Úgyhogy,
van ugye VB, meg még a két között.
És egy hónappal rövidebb idő alatt, úgyhogy az egy komoly menetelés lesz a németeknél, de a franciák is csak szeptember második felében kezdik a férfi bajnokságot.
És hogyha jól tudom, akkor ugye a német bajnokik hétvégén lesznek elvileg, bár ennyi meccset nem lehet csak hétvégén lejátszani, és a BL meg kett szerda, vagy szerda csütörtök, vagy valami, hogy a férfi BL ugye hétköznapokra megy.
Igen. Hát az Európa Liga kett szerda csütörtöki mérkőzéseket fog jelenteni.
Igen, ami ugye számomra egy borzasztó érdekes.
A férfiaknál, a lányok maradnak a hétvégén. Igen.
Vagyis megy szembe a futballbajnokok ligájával és az Európa Ligával, ami egy elég érdekes döntés az EHF-től, hozzáteszem. Nagyon kíváncsi leszek a számokra.
Hát figyelj, szerintem Magyarországon ez jó, mert ugye a foci BL-ben nincsen csapatunk, tehát nyilván, hogy a Veszprém, a Szeged azért az fontosabb a szurkolóknak, mint mondjuk egy, nem tudom, egy Liverpool.
De mondjuk már egy Barcelona, Real Madrid, de jó, nem tudom, minden érdekes.
Hát azért a BL-ben sem minden meccs.
Ez tény, ez abszolút tény. Mindegy, maga a döntés, jó, meg nem csak a magyar, tehát gondolom az EHF, amikor meghozta a döntést, nem a magyar.
Csak specifikus a Magyarországon mondjuk, igen. Ez nem annyira zavaró, mint el tudom képzelni, hogy Németországban zavaróbb.
Hát igen. Vagy mondjuk sajnos a spanyoloknál, de hát ott mondjuk van egy Barcelona. Aztán arra azért csak figyelnek, hogy a Barcelona mondjuk ne játszon a foci BL-ben, meg a kézi BL-ben egy időben. Jó, hát ezt
egyébként ugye több olyan hír is napvilágot látott az elmúlt hetekben, hogy bizonyos csapatok nem vállalják például az Európa Ligában való játékot. A spanyolokat említetted, a Larioa például lemondott arról, és a Hannover Burgdorf is visszalépett az Európa Liga meccsek lejátszása elől. A dán női csapatok közül azt hiszem a Copenhagen, meg nem is tudom, még a Silkeborg talán, aki szintén nem vállalta, úgyhogy azért itt a vírus helyzet megtizedeli egy picit a résztvevőket. És ráadásul azt hallottam, hogy például a BL-ben is, a férfi BL-ben a Brestnek a szereplése egészen bizonytalanná vált, mert ott nagyon rossz a vírus helyzet, és azon a piros listán van például, vagy vörös listán, amit a magyar kormány most kiadott, de ott van például Montenegró is, és hogyha ott marad, akkor például
mi lesz a Budapest
Győr mérkőzést, ezt nem lehet megrendezni, hiszen a Győr nem mehet ki, ők meg nem jöhetnek
nagyon
ide.
Messze van az még, nagyon messze.
Hát jelenleg azért...
Az még, ugye, mert a...
De lehet, hogy a helyzet rosszabb lesz, nem jobb.
Hát, igen, na de ha a helyzet rosszabb lesz, akkor sajnos semmi nem lesz.
Na de most figyelj, csak most arra gondolok csak, hogy lehet, hogy lesz egy-két ország, aki kiesik a történetből, mondjuk a Brest, vagy a...
Hát, igen, ezt értem, csak hogyha tényleg ennyire eszkalálódik a helyzet, akkor az hétről hétre változhat. Tehát lehet, hogy szeptember 12-én valaki még nincs rajta a vörös listán, de október 8-án meg már igen, és akkor nagyjából össze is dőlt a kártyavár.
Tehát... Igen, hát azért a legnagyobb problémát az jelenti, ugye, hogy egy komoly BL csapatnál meg volt ugye a sorsolás, és már most azon dolgoznak, hogy szervezik az utazásokat, lekötik a állodát, etc. És ehhez képest ugye nem lehet tudni, hogy mikor lesznek a mérkőzések, még az sem, mert az RHF bent tartja a jogot magának, hogy a megállapított sorsoláshoz képest például felcserélje a pályaválasztói jogot, hogyha úgy ítélik meg, hogy a vírus helyzet miatt ez indokolt, sőt, bizonyos mérkőzéseket el is napolhatnak, tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a klubok, egyrészt a logisztikai oldalon is, másrészt a szakmai oldalon is, hiszen azért nem mindegy, hogy készülnek a csapatok, hogy ki kellene, mikor fognak játszani, de hát ez a helyzet, ebben együtt kell élni, azt hiszem most legalább egy évig.
Hát, igen, úgyhogy vagy rimánkodni kell az orvosoknak, hogy találják már meg azt a vakcinát, vagy védőoltást, vagy mind a kettőt, mert azt hiszem, hogy ezt az egészet semmi más nem fogja megoldani. Tehát nyugalom csak akkor lesz. Addig marad a cidri.
Igen, igen, hát ez... Szerintem most egy dolgot tehetnek a csapatok, hogy nem próbálnak ebben nem foglalkozni, hanem a legkomolyabban készülni, edzeni, formába kerülni, tesztelgetni magukat, aztán remélhetőleg minden felhő elszáll, mármint a sötét felhők a különböző mérkőzések, vagy mérkőzés sorozatok feje fölül.
Reméljük, reméljük. Na hát ez olyan gyönyörű végszó volt, hogy akkor én azt hiszem, hogy nem is érdemes tovább ragoznunk, annál sikább, mert az időnk is nagyjából lejárt, főleg így nyár derekán. Továbbra is abban bízunk, hogy előbb-utóbb már kézilabda meccsekről is beszélhetünk, és nem csak a kézilabdával kapcsolatos hírekről. Ez volt már a kézi vezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Jövünk hamarosan ismét. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.